Varjó segítség, partról, hol dörög, a germán tenger, izmosan, virágzón a szászok jöttek, szőkék és kékszeműek. Tamzom a szabadság. A nagy teremben minden készen állt, Szász Cedric estebédjének felszolgálására. A terem méretei aránytalanok voltak. Magassága nem volt elegendő óriási hosszúságához és szélességéhez képest. Közepén hosszú tölgyfa asztal állt, amelyet az erdőben kivágott, nyersen megmunkált fatörzsekből róttak össze. Keveset törődtek azzal, hogy símára csiszolják. A mennyezet mestergerendából és kisebb gerendákból állt, a termet csupán ez az ácsolat és a fölötte meghúzódó zsúfedél választotta el az égtől. A terem mindkét végébe hatalmas tűzhelyeket raktak, de azért a kémények viszont olyan kezdetlegesek voltak, hogy legalább annyi füst hatolt a terembe, mint amennyi a kéményeken át a megfelelő utat választotta kifelé. Az állandó pára, amely így keletkezett, átitatta az alacsony terem minden gerendáját. Fekete kolomrétek is rakódott rájuk. A falakon a harc és a vadászat eszközei fügtek. Minden sarokból szárnyas ajtók nyíltak a tágas épület egyéb részeibe. A kastély többi szolgáját is a szász korszak nyers egyszerűsége jellemezte. Cedric azzal büszkélkedett, hogy ennek az egyszerűségnek a megóvására törekszik. A padló mészkővel kevert földből készült, amelyet persze keményre döngöltek, ilyen padlatot látni ma is csűrökben és hombárokban. A nagyterem hosszának körülbelül a negyed részében a padló egy lépcsőfokkal magasabb volt. Ezt az emelvényt a család tekintélyesebb tagjainak és előkelőbb látogatóinak tartották fenn. Dús bíborterítővel borított asztalt állítottak fel keresztbe az emelvényre. Ennek az asztalnak a közepéhez csatlakozott egy hosszabb és alacsonyabb asztal, amely elnyúlt a terem végéig. Itt étkeztek a szolgák és a ház alsóbb rendű népe. Az egész egy nagy T-betűhöz hasonlított. Oxford és Cambridge Odon kollégiumaiban még ma is látni ilyen régi ebédlőasztalokat, amelyeknek elrendezése hasonló elveket követ. Az emelvényen tölgyfából faragott nehéz padok és székek álltak. A székek és a magasabb asztal felett posztoból készült mennyezetet feszítettek ki, amely bizonyos mértékben megvédte a díszhelyen ülőket az időjárás viszontagságaitól, különösen az esőtől, hiszen a rosszul illeszkedő tetőlécek közt egyes helyeken azért ugyancsak beszivárgott a víz. A csarnok felső végének oldalait, ameddig az emelvény terjedt, fali szőnyegek borították. Ezeket éppen úgy, mint a padlót takaró nagy szőnyegeket, élénk színű, sőt rikító ábrák díszítették, primitív hímzési kísérletek. Az alacsonyabb asztal fölött nem volt baldahin. Itt a durván vakolt fal is csupasz volt. A földes padlót sem takarta szőnyeg, az asztalon nem volt terítő, és a székeket nagy, durva lócák helyettesítették. A felső asztal közepén két szék kiemelkedett a többi közül. Ez volt a ház urának és úrnőjének a helye. Ők voltak a vendéglátó házigazdák, és ezt fejezte ki Szász dísznevük is, amely kenyér osztót jelentett. A két szék mindegyikéhez egy-egy furcsán faragott és elefánt csonttal kirakott zsámoly tartozott. Ez a megkülönböztetett tiszteletjele volt. A két trónszerű szék egyikén ült Cedric a Szász, aki azért rangját tekintve inkább Tán volt, Norman elnevezés szerint pedig Franklin, vagyis szabadbirtokos. Csupán ennyi, semmi több. De ha késedelemmel szolgálták fel a vacsorát, ugyanolyan ingerült türelmetlenséget árult el, mint egy későbbi, sőt akár mai alderman, azaz előjáró vagy város atya. A házigazda arca elárulta, hogy nyílt szívű, de azért indulatos, heves természetű ember. Közepes termetű volt, de szélesvállú, hosszú karú és rendkívül izmos. Meglátszott rajta, hogy megszokta, és könnyűszerrel el tudja viselni a harc és a vadászat fáradalmait. Széles arca, nagy kék szeme, nyílt arcvonásai, ragyogó fogai, fejének szabályos alakja. Mindez éppen olyan rokonszenves volt, mint az a derült kedély, amely gyakran együtt járt a hirtelen haragra lobbanó hevességgel. Szemében büszkeség éget, de örökös, féltékeny figyelem is, mert egész életében olyan jogokat kellett védelmeznie, amelyeket állandó támadás fenyegetett. Ilyen körülmények váltották ki belőle, és gyors és erélyes harckészséget, meg a szüntelen éberséget. Szőke haját a feje búbjától a homlokáig középen ketté választotta. Haja hosszú volt, két oldalt a vállát verdeste, és még semmi jelét sem mutatta az őszülésnek, pedig Cedric már közel járt a 60. évéhez. Felső ruhája zöld színű volt, mint az erdő lombja. Nyakát és ujjai végét az a fajta prém szegélyezte, amelyet a Minevel néven ismertek. Állítólag a szürke mókus bőréből készült, de minősége, finomsága megközelítette a hermelint. Ez a felső ruha begombolatlanul omlott alá a bíbor színű, szorosan testhez simuló ujjasra. A nadrág ugyanabból az anyagból készült, de nem ért a combon alul, és a térdet szabadon hagyta. Cedric lábán olyan sarú volt, amilyet a parasztok viselnek, csak valahogy finomabb bőrből készült, és elől pedig arany csatok fogták össze. Cedric mindkét karján aranykarikákat viselt, és nyakában ugyanebből a drága fémből készült széles pántot. Derekát dúsan kivert ő fogta körül. Ebbe tűzte rövid, kétélű, hegyes, egyenes kardját, amely majdnem egészen függőlegesen csüggött az oldalán. A széke mögött bíbor színű posztóból varrott, prémmel bélelt köpönyege függet, és ugyanilyen, de pazarul hímzett sapka. Ezek egészítették ki a gazdag földesúr ruházatát, ha elment hazulról. A szék támlájához rövid vatkan lándzsa támaszkodott, melynek széles, hegyes acélvége fényesen csillogott. Cedric mindig magával vitte ezt a lándzsát, ha elment. Sétabotnak használta, vagy netán fegyvernek, ahogy a szükség kívánta. Számos szolga, kiknek ruhája fokozatos átmenetet alkotott, gört, disznópásztor, durva, egyszerű gúnyája és urának pazar öltözéke között szolgálatkészen leste Cedric hangulatát és parancsait. Két-három magasabb rangú szolga az emelvényen állt, gazdája háta mögött, a többi a terem másik végében tartózkodott. De voltak ott másféle házbeliek is, két-három nagy bozontos agár, amilyennel akkoriban szarvasra vagy farkasra szoktak vadászni. Aztán néhány erős, nagycsontú, nagyfejű, vastagnyakú, hosszúfülű vizsla. Végül egy-két kisebb kutya is, abból a fajtából, amelyet ma tacskónak neveznek. Türelmetlenül várták a vacsora megérkezését, de a kutyákat jellemző csodálatos okossággal pontosan ismerték gazdájuk arcának minden rezdülését, és óvakodtak attól, hogy Cedricet komor és néma tűnődésében megzavarják. Ebben nyilván része volt annak a kis fehér pálcának is, amely ott feküdt az asztalon, Cedric 20 szeletelő kése mellett, hogy kéznél legyen, ha négylábú kísérői túlságosan tolakodó módon mernének viselkedni. Csak egy öreg, szürke farkas kutya telepedett le a díszes szék mellé, a régi kedvenc jogán, akinek sok mindent elnéznek. Sőt, időnként Cedric térdére fektette nagy, busa, szőrös fejét, vagy kezébe dugta orrát, hogy magára vonja gazdája figyelmét. De még ő is visszautasításban részesült. Lukas Balder, kuss le! Hangzott az orrparancs. Nincs kedvem tréfálni. Valóban, Cedric hangulata, amint már jeleztük, nem volt éppen nyugodt és barátságos. Lady Raina, aki egy távoli templomba ment esti misére, csak az imént jött haza, és éppen átöltözött, mert alaposan megázott a viharban. Azután még semmi hír sem volt Görtről, meg a kondájáról. Pedig már réges-régen haza kellett volna érkezniük az erdőből. Márpedig akkoriban olyan bizonytalan idők jártak, hogy a késedelem aggasztó feltevésekre adhatott okot. Talán zsiványok támadták volna meg a kondát, akiktől hemzsegett az erdő? Talán valamelyik szomszédos báró próbálta megdizsmálni? Aki ereje tudtában fittyet hányta a törvénynek és mások tulajdonjogának? A kérdés egyáltalán nem volt jelentéktelen, hiszen a 100 földbirtokosok vagyona elsősorban disztócsordáikból állt, különösen az erdős vidékeken, ahol az állatok könnyen megtalálták táplálékukat. De Cedric nyugtalanságának más okai is voltak. A 100 tán türelmetlenül várta kedvenc bohóca Vamba megérkezését. A Vamba mókái kisé már kopottak voltak ugyan, de azért mégiscsak fűszerezték valahogy a vacsorát, meg a mély, sörös boroskupák ürítését, ami hozzá tartozott az étkezéshez. De ne felejtsük el, hogy Cedric dél óta nem evett, nem ivott semmit. Viszont a vacsora a szokásos ideje már réges-rég elmúlt. Csupa olyan dolog, ami a vidéki földesurakat ma is ingerültséggel tölti el, éppen úgy, mint a régi időkben. Cedric bosszúsága szaggatott kifakadásokban jutott kifejezésre, hol önmagában dörmögött, hol meg ráförmett a körülötte áldogáló szolgákra, különösen a pohárnokra, aki időnként borral telt ezüst serleget nyújtott feléje, csillapítószernek. Hol marad Lady Raina? Csak a fejdíszét hozza rendbe, uram, felelt egy nőcseléd, ugyanolyan bizalmaskodó modorban, ahogy a kedvenc szobalány szokott beszélni a ház urával egy modern családban. Csak nem ülhet asztalhoz, csukjában és köpönyekben, és nincs még egy dáma az egész megyében, aki gyorsabban tudna öltözködni, mint az én úrnő. Ez a kétségbe vonhatatlan érv valami belenyugvó dünnyögést váltott ki a házurából, aki aztán mégis szükségesnek tartotta, hogy hozzátegye. Csak azt kívánom, hogy legközelebb szebb időt válasszon ki, ha megint elmegy a Szent János templomba ájtatoskodni. Na, de ezer ördög és pokol, fordult hirtelen a polgárnokhoz, jóval hangosabban, mintha örülne neki, hogy most aztán egész bátran szabadon eresztheti haragját és felháborodását. De miért marad ez a Gört olyan sokáig odakül? Attól tartok, rossz hírt fogunk hallani a csordáról. Pedig eddig gondos és hűséges pásztorunk volt, és már valami jobb munkát szántam neki, arra gondoltam, hogy megteszem felügyelőim egyikének. Az volt a pohárnok, alázatosan megjegyezte. Még alig egy órája, hogy elkondult a kárfiú, a tűzoltás jele. Rosszul választotta meg a módját annak, hogy Görd késedelmét mentegesse, mert olyan témát érintett, amely bántotta minden angol száz fülé. Hogy az ördög vinné el az esti jelző harangot meg a fattyú zsarnokot, aki kitalálta, kiáltott fel Cedric. De még az elfajzott száz szolgát is, aki száz nyelven emlegeti, száz fül hallat erre. Igen, igen, curfew, curfew. Amely a tisztességes embert arra kényszeríti, hogy oltsa el házában a világosságot, míg a rablók és a tolvajok szabadon garázdálkodhatnak a sötétben. Igen, a curfew, na. Reginald Front de Boeuf meg Philippe de Malvo ezen nagyon jól tudja, mire szolgál a tűz eloltási parancs. Akár csak maga William, ha fattyú, vagy bármelyik Norman kalandor, aki ellenünk harcolt Hastingsnél. Végül még meghallom a rossz hírt, hogy elhajtották sertéseimet. Hadd legyen, mit falniuk az éhes banditáknak, akiket csak lopással és rablással tudnak eltartani. A hűséges kondásomat persze meggyilkolták, és a kondát zsákmányul ejtették. Na de hol van Wamba? Mintha valaki azt mondta volna, hogy Wamba is kiment az erdőbe Görtől. Oswald megerősítette, hogy valóban úgy van. Na, szép. A dolog percről persze szebb lesz. Na, akkor őt is elhurcolták, a száz bolondot, hogy a normál urakat szolgálja. Igazában bolondok vagyunk valamennyien, akik meghajtjuk derekunkat. Igen, bolondok vagyunk. Nem csoda, hogy megvetnek és kinevetnek bennünket, mintha félkegyelműnek születtünk volna. Az elképzelt sérelem hatása alatt türelmetlenül felpattant ülőhelyéből és megragadta a vatkan láncsáját. De nem hagyom annyiban, kiáltotta. Nem én? Megbosszulom magam, ha addig is élek. A nagy tanácshoz fordulok panaszommal. Vannak barátaim, és vannak híveim, meg követőim. Vitézi párviadalra szólítom majd a normanokat. Álljanak ki ellenem fegyveresen, mint férfi a férfi ellen, ahogy illik. Öltsenek fel, nem bánom, háromszoros páncélt, és minden egyebet, amitől azt remélik, hogy bátorságot önt gyáva nyúlszívükbe. Átvertem én már ilyen dárdával olyan vasat, amely háromszor olyan vastag volt, mint az ő pajzsuk és páncéljuk. Szerencsére azt hiszik, hogy én már öreg vagyok. De majd megmutatom nekik, hogy még így, gyermektelenül és egyedül sem lehet velem packázni. Majd meglátjuk, hogy Hillward vére folyik Cedric erejében. Hey, hey, Wilfried, Wilfried! Sóhajtott immár halkabb hangon. Miért nem is tudtál uralkodni balga szenvedélyeden? Akkor apád nem maradt volna öregségére egyedül, mint a magányos tölgy, amely végtelenül áll, recsegő, kopár ágaival a tomboló viharban. Ez a gondolat, mintha bánattá enyhítette volna haragos indulatát. Letette lándzsáját, és visszaült karosszékébe, lehajtotta fejét, és bánatos tűnődésbe merült. Töprengéséből hirtelen harsány kürtszó riasztotta fel. Erre vad csaholással és ugatással válaszolt a teremben lebzselő valamennyi ebb, és még 20-30 kutya a ház más részeiből. Volt dolga a fehér pálcának, amíg a szolgák hatható segítségével elhallgattatta a nagy zenebonát. A kapuhoz, fickók! Kiáltotta sürgetően a száz, mihelyt a lárma annyira lecsillapodott, hogy a szolgák meghallhatták a hangját. Nézzétek meg, mi hírt hoz ez a kürtszó. Attól tartok, újabb rablást és fosztogatást jelez az én birtokomon. Alig telt bele néhány perc, az egyik szolga már visszajött és jelentette. Zsorvo priorja, emé, atya. És valamint a jó lovag Brian de Bois Gilbert. A vitéz és tisztelendő templomos lovagrend parancsnoka kisszámú kísérettel vendéglátást és éjjeli szállást kér. Útban lévén egy lovagi tornára, amelyet két nap múlva fognak megtartani Esbidla Cú közelében. Emé? Azt mondja, hogy Emé prior? Brian de Bois Gilbert? Dünnyögte Cedric. Akárhogy is nézem, Norman, mint a kettő. Na, de akár Norman, akár Szász, Rutherwood vendégszeretetét mindegyik élvezheti. Ezen a vendégszereteten nem eshetik folt. Szívesen látom őket, ha már úgy határoztak, hogy megállnak itt. Persze, még szívesebben látnám, hogy tovább lovagoltak volna. De azért nem méltó hozzám, hogy zsörtölődjem egy éjszakai hálás és egy vacsora miatt. És legalább vendégi mi voltukban még a Norman uraknak is fékezniük kell pökhendiségüket. No, eredj, Hundiber, folytatta, egy udvarmesteréhez fordulva, aki ott állt ura háta mögött fehér pálcával a kezében. Védj magad mellé gyorsan 6 embert, és vezess be az idegeneket a vendégházba. Gondoskodj a lovaikról, meg az összvéreikről, és arra is ügyelj, hogy kíséretük ne szenvedjen hiány semmiben. Váltsanak ruhát, ha tetszik. Gondoskodj számukra tűzről és mosdóvízről, borról és sörről. Szólj a szakácsoknak, hogy bővítsék ki a vacsorát azzal, amit septében el tudnak készíteni. És tálalják fel az asztalra, mihelyt a vendégek elkészültek, hogy hozzáállássanak. Mondd csak meg nekik, Hönnöber, hogy Cedric örömest elébük menne üdvözlésükre, de sajnos nem teheti. Fogadalma köti, hogy csarnoka emelvényéről ne tegyen 3 lépésnél többet, ha olyan vendégnek megy elébe, akinek ereiben nem 100 királyok vére csörgedezik, bárki légyen is az. Na, eredj már is, vigyázz, hogy ne szenvedjenek hiány semmiben. Nehogy gőgükben azt mondhassák, hogy a 100 fickó egy csapásra kimutatta szegénységét és fösvénységét egyaránt. Az udvarmester néhány szolga kíséretében eltávozott, hogy teljesítse ura parancsát. Még hogy Emé prior. Emé prior, dünnyögte Cedric, és azt mondta a pillantot. Ha nem tévedek, az ő bátyja, ez a híres, hírhet Gilles de Molveré, mit lehem új ura? Oswald tisztelettel bólintott. Úgy. Hát akkor az ő bátyja ül a birtokon? Bitarolja, egy külön nemzetség a Middlehami Ulfgar nemzetség ősi birtokát? De melyik Norman Lord cselekszik ugye másképpen? Egyébként azt mondják, ez a prior nyílt szívű, jókedélyű pap. Jobban szereti a vadászkürtöt meg a boros kupát, mint a könyveket és a harangot. Na, jól van, jöjjön hát. Egye fene, szívesen látjuk. Na és hogy hívják azt a templomos lovagot? Hogy mondtad? Brian de Bois Gilbert. Bois Gilbert... Brian de Bois Gilbert. ismételte Cedric félig tűnődő, félig vitatkozó hangon, amelyre úgy szokott rá, hogy mindig alárendeltjei között élt, olyan volt ez, mintha magában beszélne, nem azokhoz, akik körülötte voltak. Hogy is azt mondja, Boa Gilbert, ez a név már országszerte híres. Sok jót és sok rosszat beszélnek róla. Azt mondják, hogy rendjének legvitézebb harcosa. De szokásos bűneikben is osztozik, gőgös, meg pökhendi, aztán kegyetlen. És az élvezetek hajszolása mocskolja be jellemét. Rédek szívű ember, aki nem fél se Istentől, se embertől. Legalábbis így beszél róla az a néhány harcos, aki visszatért a Szentföldről. Bánom is én, hiszen csak egy éjszakáról van szó. Na, lássuk szívesen őt is. Az volt. Üst csapra a legöregebb boros hordót. Kerüljön asztalra a legjobb mésőr, a legerősebb árpalé, a legmézesebb szederszőr, aztán a leghabzóbb almabor, és a legillatosabb borleves. A legnagyobb kupákat vedd elő. Templomos lovagok és apátorak szeretik a jó bort, és a nagy öblös iccét. Elgita, hol vagy már? Mondd csak meg Lady Rainának, hogy ma estére nem várjuk ide a terembe, ha csak nincs rá különösebb kedve. De éppen különösebb kedve lesz rá, uram, sietett a válaszsal Elgita. Úrnő mindig örül, ha alkalma van friss híreket hallani a Szentföldről. Cedric ekkor haragos pillantást vetett a kotnyeles szolgálóra. De Raina és mindenki, aki hozzá tartozott, kiváltságokat élvezett Cedric házában, még bosszúságát sem éreztette velük. Most is csak ennyit mondott neki. Fékezd a nyelvedet, porleány, nehogy esztelenségbe ragadjon. Add át üzenetemet úrnődnek, és a többit bízd őre. Minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Alfred vére legalább ebben a házban mindig hercegnő marad. Elgita kisietett a teremből, Cedric pedig folytatta hangos tűnődését. Hírek a Szentföldről. Hány embert megszédítenek a történetek, amelyeket züllött keresztes lovagok és álszenteskedő zarándokok hoznak abból a végzetes országból. Én is szeretnék kérdezni, tudakozódni. Én is hallgatnám szívdobogva, lélegzett elfojtva a háborús történeteket, amelyeket többnyire ravasz csavargók eszelnek csak ki, hogy ételt meg italt, meg vendégelést csináljanak. Ugye? Hát, no, a fiú, aki megtagadta az engedelmeséget, az nem fiam többi. Annyit se törődöm a sorsával, mint a leghitványabbal a milliók között, akik vállukra tűzték a keresztet, és vérrel mocskolták be a kezüket, kicsapongásokkal a lelküket, és mindet úgy nevezik, hogy teljesítik Isten akaratát. Összeráncolt a homlokát, és egy percig mereven a földre szegezte tekintetét. Majd hirtelen felpillantott, és látta, hogy a szárnyas ajtó a terem végében szélesen kitárul, feltűnik a botos udvarmester, mögötte négy szolga lobogó fáklyákkal, nyomukban pedig az esti vendégek lépnek a terembe.